Folytassuk a közös rádiózást itt a Trend FM-en. A következő percekben Círják Ráhellel beszélgettek a Magyar Máltai Szeretetszolgált Nemzetközi Fejlesztési Vezetőjével. Kezi csókolom.
Üdvözlöm.
Egy nagyon izgalmas program, egy nagyon szerteágazó program, ráadásul legalább 10 évre tekint már vissza, és nagyon messze van. És valahogy együtt kéne utaznunk majd önnel a következőkben. Kenya, Mombasa és egy nyomortelep, egy informális nyomortelep, ahogy önök nevezik, Bogo-Bogo. És a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy komplex programmal, társadalmi oktatási integrációs program. Ezen a telepen, ha jól láttam, vagy jól olvastam, kb. 20 000-en élnek ott Bogo-Bogon. Nagyon sok a fiatal, nagyon sok a gyerek, és nagyon sok a fogyatékossággal élő gyerek. Több száz, ugye azt hiszem 200 egészen pontosan, amilyen információjuk van most erről a számról. Nekik akarnak, ahogy mondtam, komplex módon segíteni, de honnan indul a történet? A szanitációs központból, ami már legalább 10 éve elindult?
Így van, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kenyában a 2010-es évek elején kezdett el dolgozni, és elsősorban nagyvárosi nyomornegyedekre fókuszálunk, és itt is a tiszta vízhez, mint az élet alapvető feltételeihez való hozzáférést igyekszünk megteremteni a helyieknek. És Bogo-Bogo az úgy került a képbe, hogy a szomszédos nyomornegyedbe, Bangladesbe 2013-ban építettünk egy tiszta vízközpontot, vagy szanitációs központot. Ez egy olyan épület, ahol WC-k, zuhanyzók, illetve tiszta víz vásárlására alkalmas csapok találhatók. Gyakorlatilag ez a több mint egy évtizede fennálló kapcsolat a helyi közösséggel, illetve az együttműködés a helyi megvalósító partnerünkkel tette azt lehetővé, hogy a szomszédos nyomornegyed, ahol a Málta megjelenéséig semmilyen fejlesztésre nem kerülhetett sor, képbe került nálunk, tehát a helyi közösség és még egyszer a helyi partnerünk volt az, aki a figyelmünkbe ajánlotta Bogo-Bogot, ahol 2023 év végén kezdtünk el dolgozni, és itt is egy szanitációs központnak az építésével indultunk. Mombasában ugyanis városi szinten a legnagyobb problémát az ivóvíznek a hiánya jelentés. Ez nem csak a nyomornegyedekre igaz, hanem ez a formálisabb, tehetősebb városrészekre is. És itt egy olyan települést kell elképzelni, ahol 80% fölötti a páratartalom az indiai óceán partján, és nagyon nagy forróság van. Ebből több dolog is fakad, ugye az, hogy az ivóvíz felhasználás igénye az magasabb lenne, mint egy hűvösebb területen, másrészt pedig a kút ásásnál sós vizet találnak csak az emberek. Nagyon fontos alapelve a szakmai működésünknek, hogy helyi partneren keresztül, illetve helyi partnerrel együttműködésben tevékenykedünk. Ez azt jelenti, hogy a projekteknek a szakmai tervezése az együtt történik, viszont amikor lehet és szükség van rá, a kulcs pillanatokba kimegyünk terepre. És ez az állandó telepi és terepi jelenlét, ez olyan tapasztalatokkal gazdagítja a Máltának a nemzetközi tevékenységét, amire alapozva aztán újabb és újabb projektek születhetnek. És gyakorlatilag ez a mostani projektünk, ez a gyógypedagógiai program is egy ilyen terepi látogatásnak a gyümölcse, ahol első fehér emberként és első fejlesztő aktorként jelenhetett meg a Máltai Szeretetszolgálat, és akkor körbe vezettek a helyi közösségben, akkor volt lehetőségem iskolákba, gyülekezetbe, mecsetbe, családhoz ellátogatni, és a helyi lakosok meséltek a hétköznapjaikról, illetve azokról a problémákról, amikkel nekik szembe kell nézni, és minden egyes találkozásnál felvetődött a fogyatékosság, és egyértelművé vált, hogy a fogyatékosság az egy olyan erőteljesen jelenlévő probléma, ami alapvetően meghatározza, és ebből fakadóan gúzsba köti az ottaniaknak az életét, és ebben a gyerekek különösen érintettek, ahogy említette, egy nagyjából 20 000 fős nyomornegyedről beszélünk, és itt csak a gyerekek körében körülbelül 200 fogyatékossággal élő szeméről beszélhetünk.
Azt lehet tudni, hogy alakult ki ez a nagyszámú populáció, vagy mitől alakult ez így?
Igen, a projekt kapcsán az első lépésünk az volt, hogy adatfelvételt készítettünk, adatokat gyűjtöttünk a programba bekerült gyerekekkel, és ez egy nagyon-nagyon átfogó kérdőívezés is volt, illetve fényképeket és videókat is készítettünk előre definiált mozdulatsorok alkalmával. Először teljesen kivilágott, hogy mik is ezek az okok. Tehát nyomor negyedről beszélünk, az azt jelenti, hogy mindenfajta formális városi szolgáltatás vagy infrastruktúrális elem hiányzik, mint a vezetékes ivóvíz, csatorna rendszer, közvilágítás, stb. Az infrastruktúrális hiányosságokból szakadóan nagyon rosszak lesznek a közhigiénés, így pedig a közegészségügyi viszonyok is. Tehát, hogy az, hogy az édesanyák mondjuk terhesség alatt nem jutnak tiszta vízhez, az, hogy utána ők milyen szennyezett vizet kénytelenek inni, ez a magzatnak az idegrendszerét hogyan tudja befolyásolni. Akkor nem jutnak elegendő élelemhez, tehát az anyáknak a jelentős hányada éhezett a terhesség alatt. Ez a magzatnak a fejlődését is elképesztő módon befolyásolja. A szülés körül rengeteg komplikáció van, tehát olyan horror történeteket hallhattunk, olvashattunk, hogy tényleg tátva maradt a szánk, és amikor a baba egy világra jön, utána pedig nagyon könnyen kaphat rá fertőzéseket, nincsenek védőoltások, olyan betegségek vannak jelen, ami Európában a középkorban jelentett olyan kihívást, gondolok itt a tifuszra, kolerára, nincsenek védőoltások, tehát nagyon sok olyan gyermek, aki babakorában amúgy éppen született, aztán kapott egy meningitiszt, és akkor teljes mértékben fogyatékossá tette, tehát hogy nagyon-nagyon sok környezeti tényezőről beszéltünk, ami abból fakadt, hogy nyomor negyedről van itt szó.
Egy pillanatra visszamennék, jó, hogy mindenki jól értse, mert az annyira fantasztikus nekem mindig, amikor önökkel beszélgetek, vagy hasonló kollégákkal beszélgetek. Szóval Afrikában dolgoznak tizenvalahány éve, szanitációs központokat hoznak létre, van, hogy nyomor negyedekben, nyomor telepeken, ahol vízvételi lehetőség van, WC van, és ez valami hihetetlen, első fehér emberként valahol ott vannak, és visznek egy darabnyi civilizációt. Aztán azt fenntartják egyébként, és karban tartják, mert ezt tudom korábbi beszélgetésekből. Tehát nem csak leteszik valahol, aztán majd lesz valami. És akkor megtudják, hogy van egy másik, egy viszonylag új ilyen telep, ahova aztán elmennek segíteni, talán azért, hogy ott is legyen egy ilyen szanitációs központ, akkor közben rájönnek, hogy itt nagyon sok, és mérik aztán adatokat gyűjtenek, hogy nagyon sok a fogyatékossággal élő gyerek azon a telepen, akkor már ez a feladat is felmerül, és akkor egy olyan társadalmi oktatási integrációs programba kezdenek, ami aztán számomra tényleg lenyűgöző volt, hogy terepen adatot gyűjtenek, Magyarországon ott az adatokat átküldik Magyarországra, így gyógypedagógusok azt értékelik, terápiát javasolnak, ha jól értem, amit aztán utána önök vissza tudnak helyben a szülőknek fordítani, hogy valamilyen módon a fejlesztés megvalósuljon, vagy legalább ne következzen be állapotromlás a gyerekeknek. Próbáltam leírni magam szavaival, de ez egy nagyon bonyolult és nagyon összetett feladat.
Igen, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy igazából a gondviselésért, hogy lehetőségünk volt erre a projektnek a megvalósítására, és aztán a program elindítására, ugyanis ezen a ponton, amikor detektáltuk ezt a problémát, akkor még nem volt anyagi keret egy nagyobb léptékű komplex program megvalósítására, úgyhogy akkor még csak az adatgyűjtésen, és ahogy mondta, itt a kiértékelés és a terápia kidolgozásában gondolkoztunk, mint mikroprojekt, amit meg is valósítottunk, és ennek a harmadik lépés, hogy visszacsatoljuk ezt közvetlenül a szülőknek, hogy mik azok a gyakorlatok, mozdulatsorok, amiket a gyerekekkel csináljanak. Ez most júniusba került rá sor. Viszont kidolgoztunk egy komplex programot, ami szélesebb társadalmi hatást kíván gyakorolni. Ennek ez az első lába, amit az előbb leírt. A második lába az egy olyan képzési rendszer, amivel az egészségügyi rendszer részét képező közösségi önkéntesekre és egy helyi iskolának a tanári karára fókuszálunk. Ők ugyanis olyan információs központok, akik sokkal tágabb területen tudnak hatást gyakorolni, mint a programunkban szereplő 70 gyermek. És az személyes, illetve online képzések során nem csak a fogyatékossággal kapcsolatosan tudjuk elmélyíteni az ő tudásukat, hanem összekötjük őket a kenyai gyógypedagógiai szaktudással, a kenyai fogyatékosügyi ellátórendszernek a szereplőivel. Tehát nekünk ez nagyon-nagyon fontos szempont volt, hogy ez egy fenntartható megoldás legyen, és ahogy mondta, hogy a szanitációs központok esetén sem hagyjuk magukra őket. Igen, viszont a fenntartást ezt nem mi végezzük, tehát az nem azt jelenti, hogy akkor megvalósul az építkezés, és akkor onnantól kezdve mi örökké finanszírozzuk a működést. Nem, azt megkapja a helyi közösség, mint saját vállalkozás, onnantól kezdve az ő felelősségük, illetve nekik ez egy lehetőség is a bevétel generálásra. Tehát ezek önjárók. Így ebben a programban is kiemelkedően fontos volt, hogy tudjuk ezt fenntarthatóvá egy idő után tőlünk függetlenné tenni, úgy, hogy amikor lezárul a programidőszak, elfogy a pénz, mert elköltöttük, amire kellett, tudjon tovább működni, és tudjon multiplikátor hatást gyakorolni. Úgyhogy gyakorlatilag mi feltérképeztük a kenyai egészségügyi rendszert, és a szereplőket megismertettük bogó-bogóval és az ottani fogyatékossággal élőkkel. Úgyhogy egy olyan struktúrát igyekszünk kiépíteni, hogy a gyerekeket csoportokba soroltuk, minden csoport élére kineveztünk egy közösségi egészségügyi önkéntest. Ők olyan emberek, akik be vannak regisztrálva az egészségügyi minisztériumnál Kenyában, és ők körülbelül 100 családért felelnek fejenként, őket látogatják, az ő egészségügyi állapotukról riportálnak, és hogyha valakinek valamilyen egészségügyi problémája van, akkor hozzá tudnak első lépésben fordulni, aki tud nekik segíteni abban, hogy hova kell menniük, egészségügyi ellátásért, stb. Tehát úgy kell elképzelni, mint hogy Magyarországon a védőnőt és a házi orvost kombinálnánk, csak mindezt orvosi egészségügyi diploma nélkül. És ezek az önkéntesek egy-egy ilyen csoport gyerekért felelnek, tehát ők azok, akik rendszeresen látogatják majd ezeket a családokat, és segítik a szülőket, hogy megye úgy a gyakorlat, mint ahogyan erre megtanították őket, és a struktúrában, a piramis tetején pedig a kenyai gyógypedagógiai szaktudást csatornázunk be olyan módon, hogy ezekben a képzésekben ezek a szervezetek is jelen vannak, tehát mi velük együtt működünk, tehát hogy itt nem az történik, hogy akkor a szuperhős ruhás fejlember megy és megmenti Afrikát, nem, hanem nekik egy nagyon komplex rendszerük van, és nagyon modern tudásanyaggal rendelkeznek, viszont a szereplők nem minden esetben látnak rá egymásra. És mi ezt a kapcsolódást igyekszünk megteremteni, és például nagyon fontos lépés volt a kapcsolódás megteremtésénél, kiderült, hogy nagyon sok gyerek nincsen beregisztrálva a szociális ellátórendszerbe. Tehát a fogyatékosság terén ők nem jutnak hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amikre amúgy jogosultak lennének állapotuknál fogva. Úgyhogy az egyik első ilyen látványos mérföldkő az volt, amikor egy orvosszakértői kitelepülés során a helyi hatósággal és kapcsolódó egészségügyi szervezetekkel együttműködve egy egyhetes kitelepülésre került sor, és azok a gyerekek, akik a programban szerepelnek, regisztrálásra kerülhettek a nemzeti ellátórendszerbe. Viszont fantasztikus volt azt látni, hogy ebben tényleg egy multiplikátor szerepünk van. Mi felvetettük a problémát, elkezdtünk dolgozni, beletettük a magunk részét, és természetesen ez úgy kezdődik, hogy akkor megkeressük mindig a releváns helyi hatóságot, tehát a helyiek megfelelő engedélyeztetése, tehát ha tetszik áldása nélkül, semmit nem csinálunk.
És hát ez azért is megy, mert ott már a Máltának 10 éves hagyománya van, múltja van. A legelején ez nem volt könnyű nyilván.
Abszolút, tehát az, hogy ott hiteles szereplőként vagyunk jelen, az azért nagyon könnyen nyit meg ajtókat, és a kitelepülésnél is az történt gyakorlatilag, hogy mi beletettük azt a pénzt, amit ebbe tudtunk, és itt az elsődleges cél a programban szereplő gyerekeknek az ellátórendszerben történő becsatornázása volt, és a helyi szereplők azt mondták, hogy akkor ők is hozzáteszik a magukét, és a 3 nap helyett egy egyhetes kitelepülésre kerül sor, és a 100-200-ra tervezett regisztrációból meg tudtak csinálni 400-at, mert együtt tudtunk dolgozni, és tényleg mindenki beletette a maga részét, és még annál is többet. Tehát, hogy egy elképesztően fantasztikusan proaktív környezetben dolgozhatunk együtt.
Egyébként jó, hogy beszélgetünk, mert ezt nem gondoltam volna, hogy a kenyai rendszer is működik, akár a gyógypedagógiai, a szociális rendszer, és vannak ott eredmények, és vannak ott lehetőségek, csak ez a telep, meg ezek a gyerekek, vagy ezek a személyek tulajdonképpen radar alatt voltak, és a Málta itt abban is segít, hogy amit mondott ez a multiplikátor hatás, hogy egyszerűen rávilágítson erre a tényre, és így akkor tulajdonképpen az önök ereje és a helyiek ereje, az lehetősége, tehetsége, szakértelme az összeadódik.
Szóval ez volt, hogy feltettük a térképre bogó-bogót, tehát hogy nagyon sokszor, amikor mentünk a helyi kormányzati szervekhez, ők még nem is hallottak a telepről, úgyhogy ez nagyon fontos lépés volt, hogy feltettük őket így a térképre, mert akkor több szakmai figyelem és segítség tud oda oda fordulni. És ennek a komplex képzési rendszernek amúgy nagyon fontos célpontjai a szülők is, és itt egy intenzív közösségfejlesztés zajlik, amivel a képességtétel, saját lábra állítása célunk, hogy az emberek ismerjék fel, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, ismerjék meg azokat az arcokat a helyi közösségben, akik szintén hasonló helyzetben vannak, és ébredjenek rá, hogyha összefognak, akkor igenis van lehetőség arra, hogy javítsanak az életkörülményeiken, és ezt pedig ugye minden segítséget igyekszünk megadni. Ez a második lába a programnak, és ettől várjuk a leginkább azt, hogy ez olyan transformatív hatással lesz a helyi közösségre, amilyen ezen a 70 gyereken és 70 családon túlterjed, és a tágabb környezetre, a többi fogyatékossággal élő személyre is pozitív hatást fog majd tudni hosszú távon gyakorolni. A harmadik láb az pedig az oktatási integráció. A gyerekek eredményeinek kiértékelésével csoportosítottuk őket támogatási szükséglet szerint, és van az integrálhatók csoportja, akik közül sokan járnak rendszeresen vagy időnként a családanyagi helyzetétől függően valamilyen oktatási intézménybe, de vannak olyanok, akiknek erre nincsen lehetősége. És annak érdekében, hogy ők is iskolába juthassanak, elkezdtünk együttműködni a program keretében egy helyi informális iskolában. Ez azért informális, hogy nincs bejegyezve az oktatási minisztériumhoz, azt egy bogó-bogóban élő hölgy kezdte el, amikor látta, hogy a gyerekek ott mennyire kiszolgáltatottak, és nem tudnak iskolába járni. Ő alapított egy iskolát, ami mára 200 diákot számláló általános iskola és óvoda, és itt infrastrukturális fejlesztést fogunk végrehajtani,
akadálymentes
tantermet fogunk létesíteni, illetve nagyon rossz állapotban van az iskola, úgyhogy itt a WC-ket fogjuk újraépíteni, illetve a vízhez való hozzáférésüket fogjuk megoldani. És ugye a képzésnek a tanárok is a részei, tehát itt nem csak épített infrastruktúrális, hanem szakmailag is felkészítjük a környezetet arra, hogy a speciális igényű gyerekeket fogadni tudják.
Hány kilométerre van tőlünk bogó-bogó? Körülbelül rá biztos tudja
már. Nagyjából 8500.
Szóval nagyon messze van Kenya, nagyon messze van Mombasa és Bogo-Bogo, és lenyűgöző hallgatom, és csak abban reménykedem, hogy nagyon sok ilyen lelkes, lelkiismeretes, szívvel, élekkel dolgozó kollégája van, mert ezt másképpen nem lehet ilyen eredményesen, ilyen felkészülten végezni. Vannak számosan, ugye, fiatal szakemberek is, akik felfedezik maguknak ezt a lehetőséget, ezt a munkát, ezt a hivatást.
Nem számosan, de vagyunk, és igen, az egésznek a kulcsa az, hogy egy nagyon lelkes és nagyon magas szaktudással rendelkező csapattal dolgozhatunk.
Mi a következő lépés ebben a projektben?
Zajlanak továbbra is az online tréningek, és a júniusi terepi kiutazásnak az adatait dolgozzuk fel. Itt a gyerekeknek az aktáit frissítjük be, és ezeket csatoljuk vissza az iskolának, hogy az integrációt elő tudjuk készíteni. Most kezdődik a felkészítése az egészségügyi önkénteseknek is, hogy kialakítjuk a rendszerét a látogatásoknak, hogy milyen sűrűséggel, milyen monitoring eszközökkel fogják tudni majd látogatni a családokat, illetve hamarosan az iskolában az építési munkálatok is megkezdődnek, és ez egészen 2026 végéig zajlik ez a program.
Bogó-Bogó, feltették a térképeit nálam, és nagyon szépen köszönöm, Círják Ráhellel beszélgettem, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nemzetközi fejlesztési vezetővel. Köszönöm szépen!
Nagyon köszönöm a lehetőséget én is!